Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, mely öröktől fogva vannak. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltárnak az első versét keressük ki, és énekeljük. Egyáltalán az első és a harmadik versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem. A 380. dicséretünket énekeljük, az első 6 versét, semmit ne bánkódjál. Ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. A 71. Zsoltárból olvasom az ígét. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan. Fordíts felém füledet és segíts meg. Légy erős kősziklám, ahová mindig mehetek, amelyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, az álnok és erőszakos emberek markából, mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, Uram, bizodalmam, ifjú korom óta. Istenem, te tanítottál ifjú korom óta, mindmáig hirdetem csodáidat, Istenem, ne hagyj el késő vénységemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ért, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Amen. Isten tegye áldottá az ő ígéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Magasztalunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, hatalmas Isten és mégis olyan közel lévő és szerető Atya. Köszönjük, hogy mind kicsinyeket, mind nagyokat egyformán hívsz magadhoz. Köszönjük, hogy ott voltál, amikor az első lépéseket tesszük, és ott leszel, amikor az utolsókat is. Megvalljuk néked, hogy olyan sokszor nem figyelünk arra, hogy mit jelent az, hogy velünk vagy, hogy milyen nagy kegyelmet adsz nékünk. Olyan sokszor annyi minden más foglal le bennünket, és élünk úgy, mintha te nem is lennél. Hogy köszönjük meg most mégis, hogy te viszont nem úgy vagy ebben a világban, mintha mi nem is lennénk, hanem a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztus adtad érettünk. Hadd éljük ma át az igében, hirdetett igében, a látható és hallható igében egyaránt a te szeretetet, kegyelmedet, hogy így növekedhessünk, erősödhessünk, így lehessünk a te gyermekeid. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg az énekkarnak felolvasott Zsoltár feldolgozását.
Yeah.
Gyermekek tanítása fog következni, és elbújtak itt a padok között, azok is jöjjenek. Szervuszok, áldás, békesség! Ma olyat kérdeznek, amit nem nagyon szoktak kérdezni, csak mindig parancsba szokták adni. Miért kell templomba járni? Kell-e? Mit gondoltok? Akkor kérdezek egyet, segítek a felnőtteknek is, mert ők sem biztos, hogy tudják. Parancsolt-e valahol Jézus, hogy kell templomba járni? Nem. Benne van-e a 10 parancsolatba? Az abban biztos nincsen benne. Tessék? Na, azért itt már van valami, ugye, hogy azért ott van, hogy a 7. napot meg kell szentelni, hogyan, ugye? No, hát azért elmondom, hogy alapvetően azért kell templomba járni, mert itt az Isten igéjét szólják. Nem a kultúrházba mondják, nem a diszkóba, vagy nem, néha a rádióba valami hallatszik erről, hanem itt szólják, és nem másutt. Ez a helye. A másik az, akik ide jönnek, azok mind olyan emberek, akik erre kíváncsiak, akik magukat kereszténynek, azaz Krisztus követőnek tekintik. Ezért most szeretném, ez az indoka alapvetően, megtanítani nektek azt, hogy tehát akkor ez 3 betűbe bele lehet tenni. Gyerekkoromban én is tanultam 3 betűt, ez 3 T betű, de az egészen más jelentett, azt nem tanítom meg nektek, hanem azt, hogy a templom, találkozás és töltekezés. Ez a ti generációtok 3 T betűje. Tehát mi van benne templommal, mi jut eszembe ebből? Templom, találkozás, töltekezés. 3 T. Ezért kell templomba járni. Jó? Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Ige hirdetése készülve a 174. dicséretet énekeljük. Ennek igéjét olvasom a Királyok 2. könyvének 6. részéből, és mivel ez hosszabb szakasz, kérem, hogy helyünket elfoglalva hallgassuk. Hát így szól Isten igéje, Elézeus történetekről van szó. Arám király a háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának, vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael király akkor embereket küldött arra a helyre, amelyeket az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik, miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki, uram király. Tehát Izraelben lévő Elizeus proféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyeket a te hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta, menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van, akkor lovakat, harckocsikat, tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, körülvették a várost a lovakkal, meg a harci szekerekkel. A szolgája így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? Te így feled, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az úrhoz, verd meg ezt a népet vaksággal, meg is verte őket vaksággal Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta nekik, nem ez az út és nem ez az a város. Jöjjetek utána, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. Samáriába érkezve így szólt Elizeus: Uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak. Az Úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. Akkor Izrael királya meglátta őket, azt kérdezte Elizeustól: megölessem-e őket, atyám? Ő így felelt: ne ölesd meg. Megszoktad-e öletni azokat, akiket foglyul ejtesz kardoddal vagy íjaddal? Adj neki kenyeret és vizet, hagyj egyenek, igyanak, aztán menjenek el urukhoz. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és minek utána ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek urukhoz. Nem is jöttek többé Arám rabló csapatok Izrael országába. Kedves testvérek, nagyon jól ismert ez a történet, ebből különképpen sokat szokták idézni ezt az ígét, hogy ne félj, mert többen vannak velük, mint ő velük. Ez egy vigasztaló, erősítő ige volt mindenkor az egyház számára, gyülekezetek számára, különösen nehéz időkben. De rá rímel a reformátoroknak is kedvenc igéje, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez mindig nagyon fontos megerősítés a számunkra. És a mostaniak sem könnyű idők. Tehát igazából mindenkor fontos átélni azt, hogy K.T. szava szerint az egyház ura igéje és szent lelke által oltalmazza és megőrzi az ő népét mindenkor. Többen vannak velünk, tehát, mint ellenünk, ez ezt jelenti. Ám az egész történetre is jó figyelni, mert van benne egy üzenet, amit többszörösen aláhúz az Isten igéje, és szeretne a szívünkre helyezni. Arról van szó, hogy megnyitja az Isten valakinek a szemét, és olyan valóságokat is lát ettől fogva, amit addig nem látott, nem érzékelt, vagy nem vett figyelembe, nem tudott fontossá lenni a számára. És hát ez a hitnek az új látása, amelyen egy egészen új viszony lesz a világhoz, Istenhez, önmagamhoz, tehát egy új helyzetbe kerülök. Ez egy olyan képesség, olyan új szellemi valóság, amelyet az Isten ajándékoz az övéinek, és általa tájékozódunk a világban. Enélkül nagy bajban vagyunk, enélkül valójában semmi különöset, semmi más, semmi újat nem tudunk se látni, se mondani. Ez egy olyan világban van ma szükségünk erre, ahol nagy erők munkálkodnak azon, hogy helyettünk lássanak, halljanak. Ez sokszorosan visszatérő kérdés és téma, hogy megmondják nekünk, hogy mit lássunk, mit érezzünk, és mi van, és mi nincs. Mi a valóság, és mi nem valóság. Azt mondanám, hogy egy ilyen audiovizuális támadásnak van kitéve az agyunk, de nem csak az agyunk, hanem a szívünk is. Az ítélő képességünk is. Arra akar rávenni bennünket ez a támadás, hogy nézzünk mindent, amit elénk adnak, de ne lássunk, főként mögé ne lássunk a dolgoknak, és aztán túl ne lássunk a dolgokon. Tehát nem fonom ezt tovább, ezt a gondolatot, mert ez mindannyiunknak közös élménye. És itt ennél többről van szó. Figyeljük először Elizeus prófétának az alakját, hogy a történet szerint portyázó csapatok rendszeresen megjelennek Izraelben, végig rabolják kor szokása szerint, aztán mikor kicsit összeszedik magat, akkor úgy megint ez a fosztogató, rabló magatartás föltölti az államkasszát olyankor, és aztán megint lehet így azt elkölteni. És az történik, hogy valahányszor kieselnek valami felvonulási tervet, hadi tervet, egyszer csak azt tapasztalják, hogy mindig ott van és ott vannak a katonák, az ellenfelek, és nem sikerülnek a meglepetésszerű akciók. És akkor kiderül, hogy Hát tulajdonképpen ott van Izraelben az Isten embere, Elizeus próféta, aki látó, látja a veszélyt, azokat a pontokat, ahol támad az ellenség. És itt igazából az a legfontosabb, hogy nem éri váratlanul. Tehát nem éri váratlanul támadás az Isten népét. És itt mindjárt meg kell állnunk, és azt látunk, hogy nekünk is igazából erre van szükségünk, hogy ne váratlanul érjenek bennünket ezek a különböző támadások, hanem tudjuk, hogy ki a valós ellenség, hol támad, milyen pontokon, és hol kell nekünk ellenállni. A hívő ember ellensége az a negatív szellemi hatalmasság, amelyet gyakran nem látunk, nem veszünk komolyan. Pedig az ige leleplezi, és a haditerveit is, és figyelmeztet, hogy hol kell vigyázni. Mi a fő célja? Mondjuk, hogy mi a stratégiai cél? De azt akarja, hogy ne higgyünk, és ne üdvözöljünk. De van egy ilyen ige, hogy az Isten akarata, hogy nem akarja Isten, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen. De ez az Isten akarat, ezzel szembe ott van ez az ellenséges akarat, ne higgyen, ne üdvözöljön, ne térjen meg. Mit mond róla az ige, több helyen olvassunk ilyeneket, hogy erős, fegyveres őrzi a maga palotáját, megszállja, megköti a lelket, rabságba tartja, másodtest olvassuk, hogy emberölő volt kezdettől fogva, hazugság atya, művésze, nagymestere a hazugságnak. Azt mondja Jézus, hogy megöli a testet és a lelket. Tehát komolyan kell venni. Mi a teendő ellene? Azt mondja Elizeus, hogy föl kell készülni, és szembe kell szállni. Melyek azok a pontok, a fontos pontok, ahol ellen kell állni? De Jézus azt mondja, hogy maradjatok meg én bennem, és én is ti bennetek. Tehát nem hagy bennünket magunkra ebben. De hol vannak tehát ezek a stratégiailag fontos dolgok? Hát azt gondolom, hogy ott, ahol viszonylag erősnek érezzük magunkat, gondolkodtam azon, hogy milyen rafinált módok vannak, de rájöttem, hogy nem kell nagyon törni a fejünket, a kézenfekvő dolgokra kell figyelni, ahol meg kell maradni, helyünkön kell maradni, ellen kell állni. Melyek ezek? Az íge, az imádság, a közösség, az az értékrend, amit ez ragaszkodunk, ezek az alapvető dolgok, amitől tulajdonképpen ugye keresztények vagyunk. Ezek azok a helyek, ahol támadás van. Itt mondja azt Jézus, hogy álljatok ellen, és elfut tőletek. Többi helyen is tud persze csipkedni, kellemetlenkedni, bántani, de itt rombol. Itt rombol. Ez nem drámai dolog, ha nem kerül be az EU alkotmányba a kereszténységre való hivatkozás. Mindenki azon van fönnakadva, és hát persze bántja az ember. Annál sokkal drámai dolog, és sokkal tragikusabb dolog, hogy az ige egyháza már nem az, aki volt, mert félretette a Szentírást. Némelyek kezében van. Az dráma. De az sem tragikus, ha hallunk ilyeneket, hogy nem kell támogatni az egyházat. Persze több, mint kellemetlen szeretném hangsúlyozni, de ez nem a vég. Annál sokkal nagyobb baj, hogyha nem kérünk felülről való támogatást imádságban, és megrendülünk az imádságban a szellemi-lelki kapcsolat megszakad, vagy megszürkül, vagy meggyengül. Nem tragikus, ha nem figyelnek ránk, és a médiában ugye nem jelenünk meg úgy, ahogy szeretnénk, csak kellemetlen sokszor. Sok baj tud okozni, de nagyon nagy baj, ha nem tudunk a saját dolgainkban egyességre jutni. És látni kell, hogy más a mérce a világban, de mi nekünk világos az üzenet. Ne szabjátok magatokat a világhoz. Ha oda szabjuk magunkat, az tragédia. Tehát vannak pontok, ahol nem lehet engedni, ahol valóban ellen kell állni, és tudni kell, hogy ezek azok a stratégiai pontok, ahol biztos, hogy támadni fog. A többi az is kellemetlen, de ezek végzetesek, mert az a feladata, az a célja, hogy elpusztítsa, mint ha nincs ige többé, nincs imádság többé, nincs közösség többé, akkor nincs egyház. Hát ez a cél. Tehát látni ezeket a dolgokat, anélkül, hogy valamilyen rettentő nagy feszültségben és riadalomban várnánk. Aztán figyeljünk másodszor ugye Elizeus szolgájára, hogy a puszta emberi látás az kétségbe ejti. Jaj, jaj, mit tegyünk, mondja, kiabálja. Egy igazi pánikra okot adó helyzet, hogy körül van véve Dótár nevű kis városka, nincs remény, tehát nincs ilyen, hogy ki tudunk menni valamerre, ki lehet törni, hogy valamit még ki lehetne próbálni, ez megszűnt, mert bezárult minden lehetőség. Ugye? Azt látja, amit az ének mond, amikor az ember ilyen lelki helyzetbe, vagy akár fizikai helyzetbe is kerül, hogy az ég oly messze van, még messzebb tőled én. Ugye köztünk pedig az akadályok, nehézségek, amit nem tudok legyőzni, az Isten is messze van, és a nyomorúságok tömege van itt. A hit az fordítva látja, ugye Elizeus erre nyittatja meg az ő szolgájának a szemét, hogy a nehézségek tömege között ott vannak a felmentő seregek. Addig nem látja, egyszer csak meglátja a sokkal nagyobb tömegét azoknak, akik segítő erőknek, mint amit ő nehézségben lát. Vagy amikor Péter ugye kilép a hajóból, ugye látja, hogy közte és Jézus közt ott van a vihar, a hatalmas hullámok, és ugye elkezd ugye segítségét kiabálni, holott jól kezdte ő, mert az elején még látta, hogy a viharban ott van Jézus. Micsoda különbség, ugye? Micsoda különbség. Mikor az Isten megnyitja a szolga szemét, akkor rádöbben, hogy itt vannak, sőt, többen vannak. Nem csak oda át vannak, hogy szoktuk mondani, majd oda át jó lesz, mert az nem a mi világunk, mert a miénk az csak a nehézségek tömegét jelent. Itt van Isten az ő hatalmával. Ugye a szolga az legszívesebben kiszökött volna onnan Dótánból, hogy ne ott legyen, ahol lennie kell, de most már nem fér tovább, mert rá tudja bízni az életét, a dolgait az Istenre. Tehát a helyünkön maradni, mert ő éppen itt van, és itt fog győzelemre segíteni, ha éppen akkor nem is látszik. De legyen ott ez a tapasztalás, legyen ott a hitnek ez a látása, hogy engem itt fog az Isten megsegíteni, és nem másút. Néha nagyon nehéz ez, de hatalmasan erősítsen meg bennünket ez az ige. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ellenünk. És aztán mi történik? Nézzük csak a győzelem, ugye, hogyan történik. Ez nagyon érdekes, ez egy fordított látás igazából, vagy vakság. Az ellenfél egyszer csak azt látja, mi lényegtelen, nem látja, mi lényeges. Ez egy ítéletes vakság. A magabiztos embernek a vaksága. Ugye, és akkor mi történik? Egészen más felé mennek, mint ahogy hiszik. Egészen mást hisznek, mint ami bekövetkezik. Milyen vak voltam, amikor egyszer csak rádöbbennek, ott mégis a város közepén megnyílik a szemük, ugye, és akkor utólag, amikor leesik a hájuk, hogy Istenem, milyen vak voltam, hogy jutottam idáig, éppen tegnap beszélgettem egy fiatal emberrel, hogy minden látott régen is, és mégsem látott semmit. Hogy jutottam idáig, és hasonlók. Pedig minden ott volt a szeme előtt. És amikor végre kinyílik a szeme, akkor valóban félelmetes pillanat. Ugye végem van. Amikor igazán látni kezdünk, akkor először megdöbbenünk. Az egy félelmetes, az egy rettenetes pillanat. Elvesztem, jaj nekem, mi lesz velem? Tehát a látásnak, most már tovább gondolva, valóban rettenetes ára van, akkor döbbenünk rá, hogy azt hittem, minden rendben van, és jó irányba haladok, és közben elveszett ember vagyok. De van egy nagyszerű folytatása mégis ennek a történetnek, és ez most már valóban ne az eddigiek összefüggésébe lássuk csupán, hanem lássunk általa sokkal előbbre és messzebbre. Ugye itt egy nagy lelkű győztes van, a prófétán keresztül az Isten azt mondja, hogy nem öld meg őket, ne öld meg őket, sőt, azt tesz, ami nagyon szokatlan ókorban legyőzni egy ellenséget, aztán leültetni, megetetni, megítatni, és azt mondani, hogy akkor menjetek Isten hírével. Ugye? Ez egy teljesen megdöbbentő esemény, és igen, ez az, ami történetünk igazán, amikor látóvá lettünk, akkor maga az Úr vendégelt meg az ő asztalánál, és így engedett el bűnbocsánattal, mert itt erről van szó. És így érkezzünk meg most Isten tiszteletünknek a folytatásához, hogy ma is megterítetett az Úr asztala, és ha valaki ráébredt, kinyílt a szeme, és ráébredt a nyomorúságára, akkor itt átélheti, hogy ennek az árát már megfizette az Isten az ő fiának engesztelő halála által, és bennünket most megítat, megetett, megvendégel, és az ő bűnbocsátó szeretetével küld haza. Legyen áldott érte az ő neve. Amen. A 436. dicséretünket énekeljük. Örülj szívem, vigadj lelkem. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Ahogyan azt elénkbe adja Pál apostol a korintusi gyülekezet első levelében a következőképpen, én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, és ezt mondotta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, amikor hirtelen kinyílik a szemünk a saját nyomorúságainkra, és már nem akarunk elfordulni, nem akarunk másról beszélni, nem akarjuk letagadni, akkor bizony nagyon nehéz a mi szívünk. Szeretnénk valamiképpen letenni és megszabadulni ezektől a nyomorúságoktól. Nem másban keresni ez egyszer a hibát, hanem meglátni azt, ami a miénk. Megvalljuk néked azt, hogy bizony számtalanszor vétkeztünk gondolatban. Annyi minden belefér a mi szívünkbe. és aztán olyan sokszor nem tudtuk és nem is akartuk megakadályozni, hogy ne hangozzanak el mindezek szavakban, amelyek ütöttek, vágtak és fájtak, és bizony tettekre is váltottuk mindezt. Íme most mind elétbe hozzuk, és kérünk téged, hogy vedd el tőlünk és tisztíts meg bennünket. Hadd könyörögjünk a te bűnbocsátó kegyelmedért. Te látod itt, hogy ebben a közösségben kinek-kinek mi a legnagyobb problémája, legnagyobb nyomorúsága, sokszor rejtett bűne, és te vagy az, aki egyen-egyenként elvenni, tudod megtisztítani a mi szíveinket. Erre van szükségünk, hallgass meg bennünket. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat eképpen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, mondjuk el az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedne Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Akik pedig magunkat előkészítettük, járuljunk a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben, közben helyünket elfoglalva a 338. dicséretünket keressük ki, és énekeljük, és aztán pedig a tábla szerinti folyamatos éneklést.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat, aki keresztjén rendeltetésetekhez méltóan. hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodik a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Amen. Adjunk hálát imádságban Istennek velünk közölt kegyelméért. Hálát adunk neked, Urunk, Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk. Hálát adunk azért az örömért, ami a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket. Követünk téged, Mesterünk. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandosságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk téged, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem, ma délután 4 órakor gimifi, este 6:30-tól nagyifi lesz. Hétfőn délelőtt 10 órakor babamama kör, kedden este 6 órakor bibliaóra, szerdán reggel 9-kor kézi munkakör, 10 órakor bibliaóra, este 6-kor női bibliaóra. Csütörtökön reggel 8 órakor reggeli áhítat, pénteken délután 3 órától konfirmáció előkészítő, délután 5:30-tól cserkészet. Szombaton délelőtt 10 órakor hittanóra, vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet, és jövő vasárnap a ifjúsági alkalmak mellett lesz a derekasnak a következő alkalma, tehát következő vasárnap délután 4 órától a gyülekezeti teremben folytatódik a Bibliaiskola József történetével. Szeretettel várjuk a testvéreket az istentisztelet előtti rövid ima közösségeinkre, amely vasárnap reggelente 9:40-től van a torony szobában. Az ige hirdetésről készült kazetták megtalálhatók az iratterjesztésben, ezt vigyük el azoknak a testvéreknek, akik nem tudnak részt venni az alkalmainkon. És az iratterjesztésben kölcsönözhető még egy CD-s sorozat, Fontos kérdések címmel a nagyváradtéri református templomban elhangzott előadásnak az anyagát lehet tehát kölcsönözni. A személyi jövedelemadó 1%-ának a felajánlását örömmel fogadjuk a Református Egyház és a Budafoki Református Keresztény Alapítvány számára. Hirdetem, hogy az elmúlt héten elhunyt egyik gyülekezeti tagunk, Karácsony Ida, idős asszony testvérünk, aki ismerte és szerette őt, azoknak a figyelmében ajánlom különösen, hogy Karácsony Ida temetése rendkövetkező kedden, március 9-én reggel 9 órakor lesz a budafoki temetőben, aki teheti a testvérek között, vegyen részt az ő búcsúztatásán. Most pedig énekeljük Isten tiszteletünk végén a 448. dicséretet. fennállva fogadjuk Isten áldását. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.